Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, zajlik a Davoszi Világgazdasági Fórum, a globális elit első számú rendezvénye, amelyen a föld országainak a befolyásos politikusai, üzletemberei, közgazdászai vitatják meg a legfontosabb kihívásokat. Több mint 60 állam és kormányfő van jelen a svájci síparadicsomban, köztük Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke és a G7 országok legtöbb vezetője. Azt az előzetes felmérésből tudjuk, hogy a világ politikai és gazdasági elitje a kereskedelmi vitáktól és a katonai konfliktusoktól tart a leginkább. Az úgynevezett geoökonomiai konfrontáció és az államok közötti fegyveres konfliktusnak az említése azonban azelőtt vált kritikus kérdéssé, hogy Donald Trump támadást indított volna Venezuela ellen, egyre harsányabban kezdett volna beszélni arról, hogy ő már pedig igényt tart Grönlandra, illetve hogy kiújította volna a vámháborút az Európai Unióval. Egy új versengő világrend van kialakulóban, ezt írta a jelentés előszavában a Világgazdasági Fórum ügyvezető igazgatója, Sadia Zahidi. Az idei fórumot Donald Trump visszatérése és az általa felrúgott transatlanti status quo határozza meg. Az ő mai beszédek körül, hát hallatlanba is nagy volt a felhajtás, mindenki erre várt, akit kicsit is érdekel a külpolitika, és talán azt is mondhatjuk, hogy nagyon sok elemző és politikus aggodalommal, vegyes kíváncsisággal várta Trump mai beszédét. A mai Naprakész meghívottja Bendarzsevszky Anton, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai vezetője. Beszélgetésünket ma délután rögzítettük. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm és üdvözlöm minket, hallgatókat is.
Kezdjük azzal, hogy Donald Trump előtt a Davoszi Fórum nem volt az amerikai elnökök terepe. Bill Clinton volt az utolsó elnök, aki személyesen volt jelen a fórumon. Trump volt már ott. Miért fontos számára a Davoszi Világgazdasági Fórum?
Igen, annyival pontosítanék, hogy Trump előtt 20 évvel nem volt amerikai elnök. Tehát Trump maga előszeretettel jár a Davoszi Fórumra. 2018-ban is volt, az első elnöksége során, és 2020-ban még pont a pandémia berobbanása előtt is, januárban, 2020 januárjában is volt a fórumon, és beiktatása után, második beiktatása után is részt vett, csak akkor egy videóüzenetben vett részt, nem személyesen. Tehát ugye ez egy alapvetően a politikai és gazdasági eliteknek szóló, hát ilyen elit klub, vagy ilyen platform, és Donald Trump maga is az üzleti világból jön, úgyhogy vélhetően ő ezért is érzi jól magát ezen a területen. Nem csak államfők és világvezetők vesznek részt, hanem a legnagyobb, a világ legnagyobb cégeinek a vezetői ott lesz, a Microsoft vezére, az OpenAI vezére, és mások. Tehát vélhetően más amerikai elnökökkel szemben, Obama vagy Joe Biden, vagy ifjabb George Bush nem hanyagolták ezt a fórumot, sőt még kritikával is, bizonyos kritikával is illették. Tehát velük szemben Trumpnak valószínűleg ilyen üzleti kötődése is van hát ehhez a világhoz, ehhez a gondolkodáshoz, és ezért használja előszeretettel ezt a platformot. Tehát nem először vesz rajta részt, hanem ez már a sokadik alkalom, hogy maga Donald Trump elmegy Davosba is részt vesz egy ilyen beszélgetésen.
Amikor elkezdtük a mai Naprakésznek a rögzítését, akkor Donald Trumpnak még tartott a Davoszi Fórumon való beszéde. Úgy kezdte ezt a beszédet, hogy sok a barát, de van néhány ellenség is. Kinek üzent?
Hát nem mondott konkrét neveket. Azt tudjuk, hogy ez az új amerikai elnöki adminisztráció bizonyos európai vezetőkkel nincs jóban. Ez egy, hogy mondjam, ez egy két oldalú kapcsolat. Az Európai Bizottságnak a vezetője, vagy nem tudom, német vezetők, és nem is tudom, kiket mondjak név szerint, de az európai, főleg a nyugat-európai politikai elitek az elmúlt években élesen bírálták Trumpot. Az első elnöksége során, amikor végül ugye a második elnökválasztáson alul maradt, és Joe Biden került győztesen, akkor alapvetően az európai vezetők úgy állították be ezt az elnökválasztást, minthogyha visszatért volna a dolgoknak a normális rendje. Hát Donald Trump első megválasztása az valamiféle rendszerhiba volt, de hát minden rendeződött, minden rendben van, az európai, amerikai viszont felhőtlenül működhet tovább. Ez volt a keretezés 2021-et követően, és biztos, hogy sokakat meglepetésként ért, amikor Donald Trump másodszor is visszatért. Tehát volt egy erőteljes nyugat-európai kritika Donald Trump irányába, és nyilván ilyen szempontból Donald Trump nincs jó viszonyban, vagy nincs jó véleménye azokról a vezetőkről, akik őt éveken keresztül bírálták. És ugye ez meglátszott tavaly, volt egy másik ilyen, hát a formátumát tekintve, vagy a súlyát tekintve hasonló fórum, ez a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum. Minden év februárjában van Münchenben, és oda az amerikai alelnök utazott el, és tartott egy nagyon emlékezetes beszédet, ahol hát bírálta az európai eliteket, azt mondta, hogy az Egyesült Államok szerint ugye rossz irányba mennek az ügyek Európában, gazdasági és politikai tekintetben, és ők abban érdekeltek, már az Egyesült Államok és Trump-féle adminisztráció, hogy itt egy ilyen elitváltást hajtsanak végre. És hát Donald Trump ugyanezt a vonalat követi, mint a tavaly alelnök által elmondott beszédet. Vannak emberek, akiket ők bírálták, és akiket ő most nem szívesen lát vezető pozíciókban, és ezekkel nincs jó kapcsolatban. Tehát vélhetően az Európai Bizottság elnöke ilyen emberek között van. Macronnal viszonylagosan jó Trump kapcsolata, de például a német kancellár...
De hát azután is jó Emmanuel Macron francia elnökkel a kapcsolata, aki hát tegnap egy meglehetősen kemény beszédet mondott, és ebben odáig ment, hogy hát nyilvánosan meghazudtolta az amerikai elnököt.
Nem tudom, mi volt Trump, tehát nem ismerjük Trump nyilvános reakcióját erre a beszédre. Azt tudjuk, hogy ugye Macron első elnöksége során is hát találkozott Trumppal többször, sőt, Trumpnak a megválasztása után ez volt az első külföldi vizitje, ami nem volt beiktatott elnök, 2024. Ugye decemberéről beszélek, és az első külföldi útja már megválasztott elnökként Franciaországba vezetett, amikor a Notre-Dame-i székesegyháznak az újra megnyitási ceremóniáján részt vett, és Emmanuel Macronnal tárgyalt. Tehát alapvetően az elmúlt években nem volt köztük rossz kapcsolat. Macron nem tartozott azok közé, akik nyilvánosan bírálták volna Trumpot, bár néha-néha erős polémiába, erős vitába keveredett Trumppal, de az is lehet, hogy Trump pont azért tiszteli Macront. Például Trump első elnöksége során, ha visszaemlékezünk arra a nagy vitát kiváltott kijelentés sorozatra, amikor Donald Trump hát követelte a NATO kiadásoknak a növelését a tagállamok részéről, és volt egy erős polémia Emmanuel Macronnal, amikor Macron agyhalottnak nevezte a NATO-t, azt mondta, hogy ez a szervezet már meghalt. Nyilván utána a kapcsolatok helyre álltak, tehát lehet, hogy most is Trump erre a macroni beszédre inkább úgy tekint, mint egy vitát kiváltó eseményre, és tehát alapvetően ez a kapcsolat nem volt teljesen rossz ő közt és Macron között, úgy tűnt legalábbis korábban, hogy kölcsönösen tisztelik egymást. Ez nem mondható el minden Európai Uniós vezető és Trump közötti kapcsolatról.
Trump a mai beszédében azt is mondta, hogy szeretem Európát, és azt szeretném, ha sikerrel járna, de Európa nem a jó irányba halad. Ezt már hallottuk egyébként a nemzetbiztonsági stratégiában is, az amerikai nemzetbiztonsági stratégiában is. Le van ez írva így tételesen.
Így van, itt nincs újdonság. A december elején megjelent amerikai nemzetbiztonsági stratégia pont ugyanezt ugyanebbe az irányba gondolkodik Európáról, alapvetően az amerikaiak. Ez ugye a Trump-féle magamozgalom és a Trump által képviselt hát konzervatív értékekből következik. Az európai migrációs problémák, a Kínával és Oroszországgal való korábbi szoros kapcsolat, az amerikai adminisztráció által vélt és többek között valós ilyen vókféle elhallások, ezek, amelyek meghatározzák az európai politikát, az európai ideológiát számos országban, ezek alapján Trump-féle adminisztráció rossz véleménnyel van a jelenlegi európai vezetés és a jelenlegi európai politika elitekre, és azt gondolom, hogy ez egy nyílt szándék, hogy ilyen elitváltást hajtson végre, hogy minél több országban a Trumphoz közel álló konzervatív ideológia kerüljön hatalomra. És nyilván ez a másik oldalról már az európai egyes politikai elitek részéről pedig heves reakciókat vált ki, és ugye Trumpot belpolitikai beavatkozással vádolják, és azt mondják, hogy itt egy kenyésztörésre kerül sor az Egyesült Államok és Európa között. Noha, ahogy Trump is hangsúlyozta, itt elsősorban politikai, ideológiai feszültségekről van szó, mondjuk gazdasági téren, katonai téren azért ilyen feszültségeknek nincs helye. Mármint tehát most látunk például a vámháborút, egy újabb vámháborúnak a kiindulását, de a gazdasági kapcsolatok eddig legalábbis ugyanúgy működtek, ahogy eddig Európa számára az Egyesült Államok a legfontosabb kereskedelmi partner, ahogy az Egyesült Államok számára is Európa a legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partner, és ez így is fog maradni. Tehát azok a fajta hangok, amelyek azt mondják, hogy itt szakításra kerül sor a két blokk között, vagy hát az Egyesült Államok és az Európai blokk között, én azt gondolom, hogy ezeknek nincs helye. Ez a transatlanti szövetség az él, és élni fog a jövőben is. Nem gondolom, hogy ebben lenne változás.
Tehát akkor minek a számlájára kell írni azt, hogy Trump is lő Európára, Európa is kilő majdnem egy egész tárat Amerikára. Mi ez? Erről szól a jó kapcsolat?
Ja, egyrészt mindig is voltak hullámzások az amerikai és európai kapcsolatokban, tehát nem lehet azt mondani, hogy mert kicsit ez lehet az érzésünk, hogy eddig minden idillikus volt, és dúlt a szerelem Európa és az Egyesült Államok között, és most hirtelen jött Trump, aki mint egy, nem is tudom, medve, vagy elefánt a porcelán boltban mindent feldől, és mindent szétzúz. Ez nem igaz ebben a formában, tehát mindig is voltak lejtmenetjei a két oldalú kapcsolatoknak, amelyek azért nem hatottak ki, tehát a politikai feszültségek általában nem voltak hatással mondjuk a gazdasági vagy a katonai együttműködésekre. A 90-es években volt egy erős feszültség, amikor az Európai Unió saját valuta irányába fordult, és az eurónak a bevezetése az például komoly feszültségeket okozott Washingtonban, aki egy kihívót látott a dollár globális dominanciájával szemben, vagy fel lehet hozni a 2000-es évek elején történt feszültségeket, amikor ugyancsak felmerült, hogy Európa, hogy a NATO szerepe már alábbhalt, csökken, Európának saját védelmi szövetséget kell csinálni. Itt elsősorban az Irak körüli feszültségekről van szó, amikor az európai tagországok az afganisztáni amerikai beavatkozást még támogatták, de Irakot élesen visszautasították, és nagyon komoly feszültségek alakultak ki az Egyesült Államok és az Európai Unió között. Voltak ilyen vicces epizódjai is ennek. Az Egyesült Államokban például a sült krumplit French fries-nak nevezik, és a feszültségek után a minden kormányzati intézményben átnevezték, tehát a menüben, a helyi menzákon átnevezték Freedom Fries-nak, tehát szabadság krumplinak, a szó szerinti fordításban francia krumplinak nevezett ételt. Tehát, hogy csak arra akarok célozni, hogy politikai feszültségek mindig is voltak, nincs újdonság ebben, és remélem, hogy ezek a politikai feszültségek nem mennek el abba az irányba, hogy a transatlanti szövetségnek a rovására, vagy a gazdasági kapcsolatok rovására mennek. Trumpnak ez a tudatos stratégiája, ezt láttuk tőle az elmúlt egy évben, és hát az első elnöksége során is. csak talán most a második elnöksége során még erőteljesebben jönnek elő ezek a vonások. Tehát ő egyfajta ilyen, mint egy pókerjátékos, ilyen all-in jelleggel jön, rögtön mindent emeli a téteket maximálisan, a várakozásokat, a nem is tudom, az igényeit a legmagasabb szintre lövi be, és majd aztán lesz valamiféle megállapodás, megegyezés, ami nyilván jóval, tehát valahol sokkal kevesebbet fog hozni neki, mint amit ő kijelölt, de annál többet, mint ami egyáltalán szóba került volna az elején. Tehát én azt gondolom, hogy Grönland kapcsán is lesz, hogy tévedek, tehát nem nehéz belelátni Donald Trump fejébe, de azt gondolom, hogy ő emelte a téteket, valami nagyot kért, és ennek a vége lesz egy olyan megállapodás, ami mondjuk szélesebb körű jogokat biztosít az Egyesült Államoknak, akár védelmi jogokat, akár a grönlandi nyersanyag kitermelésben lévő bizonyos jogok, előjogokat, prioritásokat.
De hát ő épp azt hangsúlyozta a mai beszédében, hogy de hogy azt kellene, hogy megértsék az emberek, hogy neki egy darab jég kell, mert hogy az biztonsági szempontból mennyire fontos Amerikának. Tehát neki nem az altalajkincsek a fontosak, hanem a biztonsági szempontot tartja szem előtt. Grönland kapcsán.
Hát, hogyha most őszintén kellene beszélni, akkor azért elmondhatjuk azt, hogyha Donald Trump ugye attól tart, hogy Grönland esetleg orosz vagy kínai kézbe kerül, ugye ez az aggodalom kerül elő, akkor a jelenlegi amerikai bázison Grönlandon nem tudom, 150 katona, nagyjából 150-160 katonája van az Egyesült Államoknak, tehát nem ennyi lenne, hanem mondjuk 7000 vagy 5000 vagy 10000 katona, hiszen a Dánia és az Egyesült Államok között még 1951-ben a NATO keretében megkötött külön szerződés, egy Grönlandról szóló szerződés, az lehetővé tesz gyakorlatilag korlátlan mennyiségű amerikai katonák állomásosztatását, gyakorlatilag bármilyen, teljesen szabad kezet ad az Egyesült Államoknak, hogy bármilyen védelmi rendszereket telepítsen Grönlandra, rakétavédelemről van szó, vagy légierő állomásosztatásáról. Tehát itt nincs semmiféle korlát. Ha az Egyesült Államok valóban attól tart, hogy megjelennek külső idegen hatalmak, hogy megszállják az országot, akkor már, bocsánat, a Dániához tartozó területet, akkor valószínűleg sokkal nagyobb erőket tartanának Grönlandon, és nem 150 ember. Tehát én azt gondolom, hogy emögött egészen más indokok vannak, mint a Grönland a stratégiai védelme. Itt azért rögtön sok mindent fel lehet mondani, a nyersanyagoktól kezdve az északi sark felé támasztott igényeken át, ugye Dánia is úgy tud részt venni az északi sarki tanácsban, és az északi sarki nyersanyagok potenciális kitermelésére való igényekben, hogy ugye Grönland az ugye Grönlandra próbálják bizonyítani, hogy Grönland révén ott lehet jelen az északi sarknál. Tehát az Egyesült Államok eddig az Alaszkán keresztül próbálta érvényesíteni ezeket az északi sarki igényeit, amelyek hát viszonylag gyenge lábokon álltak. Mondjuk Grönland megszerzésével ezek erősödnének. Tehát van itt egy sor oka annak, hogy stratégiai szempontból miért kerül elő nem csak Trump esetében, hanem az elmúlt 100 évben időről időre az amerikai belpolitikában Grönlandnak a kérdése. Azt gondolom, hogy itt a Oroszország és Kína nem az elsődleges oka ennek, hanem más okai vannak mögötte, és ezért gondolom azt, hogy egyébként meg lehet egyezni, és szerintem nem jó irány az, hogy mindkét irányból, mind az európai, mind az amerikai irányból eszkalációra került sor. Európa akkor kezdett eszkalálni, amikor Trump kijelentéseire hát ilyen katonai missziót küldött Grönlandra, ami lehetett volna egy potens erő, lehetett volna egy ilyen erőfitoktatás, ha mondjuk, nem tudom, egy 1000 fős katonai misszióról van szó, de mondjuk 200 katonának a megjelenése az nem biztos, hogy olyan nagy erőről tanúskodott az Egyesült Államok számára, és az Egyesült Államok pedig erre válaszol, ugye február 1-től ebben a katonai misszióban résztvevő országokkal szemben újabb álmokat fogadott el. Szóval ez a fajta eszkaláció, ez nem jó. Azt gondolom, hogy, hogy inkább itt a háttérben valamiféle megállapodásra kellene törekedni, és szerintem Trump-al ebben meg lehet egyezni, ahogy eddig is.
Bendazsevszki Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai vezetője, a mai napra kész vendége, a jelenleg is zajló Davoszi Világgazdasági Fórum kapcsán beszélgetünk. Donald Trump amerikai elnök ma mondott beszédet a Világgazdasági Fórumon. A műsor felvételét elkezdtük, mielőtt vége lett volna Donald Trump beszédének, de egy órát, amit meghallgattunk Trump beszédéből, abban Ukrajnát nem emlegette, holott azt várták nagyon sokan, hogy a Davoszi Fórum geopolitikai térképén azért ott lesz Ukrajna. Nyilván ez még azelőtt volt, hogy Donald Trump bejelentette volna, vagy nagyon sokat beszélt volna a Grönland annektálásáról. Mi jelenleg az ukrajnai álláspont?
Én közben figyeltem a Trumpnak a nyilatkozatait, a beszédnek a leíratát. Az előjött Ukrajna is a vége felé, és nagy meglepetést keltett a nemzetközi és az ukrán médiában, hiszen valóban a grönlandi és a béketanácsról szóló hírek előtt Trump Davoszi útjának az elsődleges programja az lett volna, hogy az orosz-ukrán háború lezárásának a körülményeiről egyeztet, és ennek keretében, vagy emellett találkozott volna Volodymyr Zelenszkivel, akivel hét szerződés aláírása is éppen napirenden van, az egyik Ukrajna helyreállításáról szóló szerződés, ami ilyen 800 milliárd dolláros keretösszegben Ukrajna helyreállítását célozza, az Egyesült Államok nyersanyaghoz való hozzáférés kap, Ukrajna pedig amerikai befektetéseket és a helyreállításhoz szükséges forrásokat, a másik pedig a katonai, vagy hát biztonsági garanciákról szóló megállapodás Egyesült Államok és Ukrajna között. Mindkettő napirenden volt, de az elmúlt egy hétben a Grönland előtérbe kerülésével valóban nem nagyon esett szó ezekről a megállapodásokról, és Zelenszky lemondta a davoszi csúcsot, arra hivatkozva, hogy a Kijevben lévő kialakult helyzet miatt, ugye az orosz támadások miatt Kijevben valóban válsághelyzet alakult ki, több százezer ember fűtés és áramellátás nélkül maradt, most a legújabb hírek szerint 600 ezerrel is hagyták az ukrán fővárost a kialakult körülmények miatt. Szóval Zelenszky erre hivatkozva azt mondta, hogy most Kijevben a helyen nem fog elutazni Davoszba, de hát nyilván sejthetjük, hogy a háttérben elsősorban azok húzódott, hogy nem volt napirenden a korábban kitűzött tárgyalás, vagy találkozó Donald Trump-a. És most ebben a beszédében Donald Trump pedig azt mondta, hogy hát Volodymyr Zelenszkyvel a mai napon találkoznak Davosban, és nagyon előre tekint erre a találkozóra, mert több fontos dologról is megállapodhatnak Zelenszkyvel. És azért mondtam, hogy ez valami meglepetést okozott az ukrán médiának, az ukrán sajtónak, hiszen Zelenszky éppen Kijevben van, és most azon tanakodik mindenki, hogy vajon Zelenszky most nagy sürgősséggel hirtelen kirepül majd Svájcban, vagy hogy megpróbálnak egy másik napon megállapodni a találkozóról. Maga a davoszi csúcs péntekig tart majd, tehát végül is erre még lesz lehetőség, de szinte semmiből jött elő az, hogy Donald Trump mégis egyik központi találkozónak szánja az Zelenszkyvel való találkozót, aki éppen most Davosban nincs ott.
De hát nem ez az első eset, hogy Donald Trump mond valamit, és nem az történik azután, tehát ez nem kell meglepetés legyen.
És most éppen most van a frissítés az ukrán elnöki hivataltól, hogy holnap lesz a találkozó Trump és Zelenszky között, legalábbis az ukrán fél állítása szerint éppen most egyeztették le ezt a találkozót, úgyhogy érdekes lesz, hiszen holnap lesz a Trump által ugyancsak néhány nappal ezelőtt bejelentett béke tanácsnak az alapításának az eseménye, ahol eljönnek majd a
az alapítók, akik elfogadták Donald Trump meghívását, ugye a magyar miniszterelnök is a holnapi napon megy majd Davosba, és ugyancsak részt vesz ezen a ceremónián. Úgyhogy ezek szerint majd a béketanácsnak a felállítása előtt vagy után egy ilyen Zelenszky-Trump találkozóra is sor kerülhet.
Mendozsevszky Antonu, abban egyeztünk, hogy még van szűk 3 perce a beszélgetésre. Egy új versengő világrend van kialakulóban, ezt írta a jelentés előszavában a Világgazdasági Fórumnak az ügyvezető igazgatója, és hallottunk egy igencsak nagy kritikát kiváltó beszédet a kanadai miniszterelnök részéről, aki arra mutatott rá, hogy a középhatalmaknak együtt kell cselekedniük, mert ha nem nincsenek az asztalnál, akkor az étlapon fognak szerepelni, és azt hangsúlyozta, hogy a nemzetközi szabályrendszerek azok széttöredezettek, és már nem az átmenetben, hanem a szakadásban, törésben van a világ. Mi zajlik?
Ugye nagyon hasonló tartalma beszédet tartott, már említettem, hanem a Macron is, csak talán azt mondanám, hogy a kanadai miniszterelnöknek a beszéde egy kicsit intellektuálisabb, ilyen köntösben van csomagolva, de alapvetően mindketten ugyanazt kritizálták, csak Macron egy sokkal közvetlenebb, direktebb formában, Carney pedig ilyen több rétegbe becsomagolva. A kritikának a tárgya pedig az Egyesült Államoknak a lépései, a viselkedése. Ugye a kanadai miniszterelnök és a francia elnök is azt mondta, hogy van egy erő, globális erő, amely a saját az ereje által mindenki mást a saját akaratának az elfogadására próbálja kényszeríteni. És hát Macronnak az ajánlata az, hogy alapvetően szembe kell szállni ezzel az erővel, és ezt az erőt arra kell kényszeríteni, hogy együttműködő legyen, és ne legyen fordulópont a nemzetközi kapcsolatokban és a transzatlanti kapcsolatokban, tehát Macron is fajta fordulópont lehetőségéről beszélt, és arról beszélt, hogy a nemzetközi rendet, a nemzetközi jogot be kell tartani. Hozzáteszem, hogy a nemzetközi jog az mindig is úgy működött, hogy az annak arra van szabva, aki az erősebb fél, és aki alakítja ezt a bizonyos nemzetközi jogot. Carney pedig valóban máshogy keretezte ezt a kritikát. Tehát a kritika maga ugyanez, az Egyesült Államoknak a kritikája, és közvetve Donald Trumpnak a kritikája, csak az ő megoldási javaslata az, hogy valóban a kisebb hatalmaknak össze kell állni, és egy olyan nagy fórumot, egy olyan nagy platformot kell képezni, amely önmagában felveszi a versenyt ezekkel a nagyhatalmakkal, hogy azok ne tudják rákényszeríteni az akaratukat ezekre a középhatalmakra.
A Davoszi Világgazdasági Fórum lehet egy ilyen hely?
Semmi se zárható ki, hiszen szóba hoztuk korábban Putyint, hogy Vladimir Putyinnak a 2007-es müncheni biztonságpolitikai fórumon elmondott beszéde is hagyományosan egy ilyen fordulópontnak tekinthető. Ez még 2007-ben volt, és alapvetően a politológusok megegyeznek abban, hogy ezen a 2007-es müncheni fórumon történt meg a fordulópont az Oroszország és a Nyugat kapcsolatában, akkor romlott meg végképp a kapcsolat, Oroszország egy külön úton indult el. Tehát nem zárható ki, hogy egyébként a 2026-os Davoszi fórum lesz egy ilyen fordulópont, és valamilyen párhuzamos pályán, vagy akár külön pályán indul majd el az Egyesült Államok és az Európai Unió és Kanada. De ahogy említettem, én szeretném hinni azt, hogy ez csak egy hullámzás a transzatlanti kapcsolatokban, és egyébként gazdasági és katonai, védelmi, biztonsági tekintetben ezek a kapcsolatok sértetlenek maradnak, hiszen közös érdek, hogy a transzatlanti kapcsolatok felmaradjanak, és az együttműködés, ami az elmúlt évtizedekre jellemző volt, az továbbra is megvan.
Mendozsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai vezetője. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben.